he gave victory. Mennyed estőtől keresztül ég jutalmaim. Eljátva állni majdra trónja lépcsőjén. Úgy futok, hogy elmaradva
köszönjük, hogy amikor mi gyengék vagyunk és erőtelenek, tulajdonképpen te akkor tudsz igazán bennünket használni, amikor kicsik vagyunk, amikor rátekintünk, amikor nem akarunk föléd növekedni, és áldunk, Urunk, hogy erre ma is tanítgatsz bennünket Keresztelő János példája által, aki olyan kicsi tudott lenni melletted, aki azt mondta, hogy arra sem vagyok méltó, hogy a sarú szíját megoldjam. Bárcsak így tudnánk, Uram, mi is rátekinteni, hogy láthatnánk magunk kicsiségét. Hiszen, Úr Jézus, te mondtad, ha olyanok nem leszünk, mint a gyermekek, akkor nem mehetünk be a mennyek országába. Tégy engem is egészen kicsivé, Uram, hiszen tudom, minden tőled van. Minden, ami gyönyörűséges, szép, ami jó és hatalmas, ami az életet munkája, és mindenek fölött a te szent ígéd, tőled van, Urunk, és csak akkor áradhat rajtunk át, ami valóban nem akarunk mások lenni, mint ahogy Keresztelő János is mondta, csak hang, csak szó, csak üzenet. Bárcsak így lehetnék én is most itt jelen, Uram, hogy te szólnál, ahogy megígérted, és kérlek is, hogy tedd meg azt a csodát ma is közöttünk, hogy az ige tőled való valóságos, és isteni szó lehessen. Amen. Kedves testvéreim, ahogy estére két-két embert hasonlítunk össze, ugye, akik az isteni bölcsesség vagy a bolondság útján járnak, és megint láthatunk két embert, egy hívőt és egy hitetlent, és Keresztelő Jánost és Heródes királyt, aki őt aztán le is fejezteti. Tehát most elsősorban én azt szeretném, ha Keresztelő Jánosra fordítanánk a tekintetünket, hiszen rajta láthatjuk meg azokat a nagyon szép vonásokat, amelyekről Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem született asszonytól nagyobb Keresztelő Jánosnál. Ezt mindig elfelejtjük, hogy ő a legnagyobb ember. Tudnélek, Jézus Krisztus nem ember volt, hanem Isten. Tehát tulajdonképpen ezt kell megérteni, és jó lenne megérteni, hogy milyen is az a nagy ember. És jó lenne meglátni azt, hogy milyen csodálatos dolog, hogy Keresztelő János mindezeket megértette. Különböző igehelyekről fogok olvasni. Én most kezdetben a Máté evangélium a harmadik fejezetéből olvasok fel néhány verset. Az első verstől, tehát Máté 3:1. Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó hangja szól a pusztába, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóba. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez idő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak, a fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy saruját vigyem, ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét, a gavonát csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ki is ez a Keresztelő János? Jézus azt mondja róla, higgyétek el, hogy illés ő. Ugye azzal zárul az Ószövetség, hogy Isten megígéri, hogy elküldi az ő követét a Mesiás előtt, aki majd az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet. Ezzel zárul az Ószövetség. És úgy kezdődik, hogy megjön Keresztelő János. És ez annyira szép, és annyira világos, és olyan érdekes, hogy az emberek ezt nem veszik észre, hogy a menetrend szerint történnek a dolgok. Megérkezik Keresztelő János, aki pedig bizonyságot tesz a Krisztusról. És az az ember hihetetlen alázatban jelenik meg. Egy olyan pusztai ember, aki nem hajlandó semmit elfogadni emberektől. Valami egészen aszkéta módon él azért, hogy senki ne zavarhassa meg az ő küldetését. És Jézus olyan magasra teszi az ő küldetését, mert valójában előkészíti a Mesiás útját. Tessék figyelni, milyen út vezet hozzánk, mert a Mesiás hozzánk érkezik. Tehát milyen úton tud megérkezni hozzám, mondjuk most nevén nevezve Jézus Krisztus. Milyen úton tud megérkezni? Mert azt mondja ugye a Ézsaiás prófita, hogy egyengessétek az Úr útját. Hát hogy is egyengedte Keresztelő János? Azt mondta a viperák fajzatai, térjetek, mert jön az ítélet. A bűn felismerés egyedül csak a bűn bocsánat útján, ugye a megtérés keresztsége, a János keresztsége, tehát térjetek meg, és fogadjátok be az érkező Mesiást. Tehát, mert erre van szükségetek, mert a bűn miatt elvesztek. Ilyen világos. Ez volt az ő útegyengetése. És senki se tud megérkezni a Mesiás, aki nem ismeri fel a bűnét, nem vallja meg, nem kér bocsánatot, ahhoz soha nem érkezik meg a Mesiás. És Izraelbe is ezért nem érkezett meg egyesekhez a Mesiás, másokhoz meg megérkezett. Jézus egy helyen szemére lobbantja a farizeusoknak, meg az írástudóknak, nem tartottátok magatokat méltónak arra, hogy megkeresztelkedjetek a János keresztségével. Mert mint ma is nagyon sok farizeus azt mondja, nem kell megtérni, be lehet abban ülni. Nem lehet. Meg kell térni. Kinek kellett itt megtérni? A legkegyesebbeknek. Kinek kellett megtérni? A legtudósabb írástudóknak, a legkegyesebb farizeusoknak. Nekem is, neked. Igen, mindenkinek meg kell térni. Hova? Jézus Krisztushoz, a bűnbocsánat helyére. És ez volt Keresztelő János szolgálata. És csodálatos ez az ember abban a tekintetben, hogy milyen kicsi. Azt mondja, még arra se vagyok méltó, hogy a sarus szíját megoldjam. Tehát, mint rabszolga se vagyok méltó, hogy szolgáljam. És tessék megfigyelni minket, papokat, milyen nagy szájjal vagyunk, sokszor én is, és akkor használhatatlanok vagyunk. Minden hívő akkor használhatatlan, ha megnő, meg nagy lesz, meg fölnövekedik, ugye, mit mond Keresztelő János? Mikor azt mondják, féltékenyé akarják tenni. Hát nézd, akiről te bizonyságot tettél, most idézem az igét, bizonyságot tettél a Jordánnál, az most keresztel, és mindenki ő hozzá megy. És veled mi lesz? És akkor Keresztelő János olyan gyönyörűen mondja, hogy akié a mennyasszony, az a vőlegény. És én csak a vőlegény barátja vagyok. És rajtam betelt a vőlegény barátjának az öröme. Ő neki pontosan ez az öröme, hogy az emberek Jézushoz mennek. Nem őt dicsőítik, hanem oda mennek Jézushoz. Ő küldte oda, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És az emberek mentek Jézushoz. Féltékenyé akarják tenni. És végül azt mondja, neki növekednie kell, nekem alátszállnom. Na ez a hívő program, testvérek. Nem ám az, hogy megnőni, mint ma. És mondják, most már ott tartunk, hogy reggel, nem tudom, a testvéreket megragadta, engem nagyon megragadott, mikor Zoltán testvérünk azt mondta, hogy Istenek akarunk lenni. Ugye, sok keresztény ember nem tudja, mi zajlik a világban, de majd mindjárt felolvasom, mert tulajdonképpen az emberek szó szerint megbolondultak. Szó szerint. És tényleg azt képzelik, hogy Istenek lehetnek, és ez nem vicc, majd mindjárt felolvasom, hogy mennyire azt hiszik, hogy tényleg mi, így mondja Paul Jongicsó, mi egy kategória vagyunk Istennel. Hát álljon már meg a menet, akkor valami baj van a mi Bibliánkkal. Hát akkor Keresztelő János azt mondja, hogy nem vagyok vele egy kategória. Egy senki vagyok. Kiküldenek hozzá a farizeusok, ugye, mert akiről Izraelben felmerült a, most jó értelemben a gyanú, hogy vajon nem ez-e a Mesiás, akkor megvolt a hivatalos program, hogy mit kellett tenni. Először némán meghallgatni, hogy mit beszél. Utána meg kellett vizsgálni. Aztán meg kellett kérdezni. És valóban kimennek hozzá a követek, és megkérdezik, ki vagy te? Te vagy a Krisztus. És aztán ugye azt olvassuk János evangélium a 3. fejezetében, hogy megvallotta és nem tagadta, hogy nem én vagyok a Krisztus. Akkor ki vagy te? Illés? Nem vagyok Illése. A próféta se vagyok. Hát akkor ki vagy te, hogy keresztelni mersz? És akkor azt mondta, én a kiáltó hangja vagyok a pusztában. Mit csinált Keresztelő? Idézte az Ézsaiás ígét. Értitek, ki vagyok? Aki a Mesiás előtt a kiáltó vagyok, hogy térjetek meg. Mert elközelített, mert itt van, meg a fejsze a fák gyökerére vettetett, és tényleg kivágattatott Izrael, és nem vették komolyan. Engem annyira megrázott egyszer, még a teológiára jártam, és az egyik kedves professzorom megtartotta erről az igéről a prédikációt, és azt mondta, na ebbe a dologba tévedett Keresztelő János, mert Jézus Krisztus kezében nem szórólapát volt, és a fejsze nem volt a fák gyökerén. Hát mondom, nem igaz. Hát hogy lehet ilyet mondani? Hát nem választotta szét Jézus Krisztus Izraelt? Nem volt szórólapát a kezébe? Az volt. Nem volt ott a fejsze. 70-ben kivágatott az egész Izrael. Hát akkor most miről van szó? És akkor rájöttem, hogy ő csak idézett egy német professzort, aki ezt a szamárságot leírta. Mert akármilyen nagy ember mondja, ez egy szemen szedett hazugság. Hát ott van a történelem, nem? Jeruzsálemet lerombolták, a templomot lerombolták, Izraelt elűzték. Hát most akkor miről beszélünk, hogy nem mondott igazat? Hogy Jézusnak nem volt szórólapát a kezébe. Hát tegnap mondtam, hogy Jézus szétválasztotta Izraelt. Mint ahogy az utolsó napon is a juhokat és a kecskéket. Persze, világos. És keresztelő ezt nagyon jó értette. És igazán hirdette, de ő csak egy hang. Milyen alázat, tessék megfigyelni, milyen alázat. Mi meg itt döngetjük a mellünket, hogy Istenek vagyunk. Na most két vonalat szeretnék megmutatni, azt a pogány vonalat, amely mögött, illetve, hát igen, a New Age mozgalom, amely mögött a hindu guruk állnak elsősorban, és tessenek meghallgatni a Muktadanda nevű guru, mit mond a tanítványainak? Tanácsa a tanítványaihoz így hangzott. Essetek térdre saját énetek előtt. Becsüljétek és imádjátok saját lényeteket. Isten bennetek lakik, mint a saját énetek. És akkor két amerikai író erről a Swami Muktadanda hindu gururól azt írja, Denver kijelentette, hogy Istenek, és tudnak is erről, és ők irányítják a világegyetemet. Na hát akkor annyi nekünk. Igen. Aztán tessék meggondolni, hogy most tényleg ezt kimondta, hogy Istenek leszünk. Ugye, ahogy hallottuk reggel. Nem haltok meg, hanem olyanok lesztek, mint az Isten. És most ez a hang egyre erősebb. És tessék megfigyelni most, hadd olvassam már fel, mert mi nagyon gyakran felolvasom ezt a történetet, mert itt állunk a megtévesztés kapujába. És az emberek már nem az igének hisznek, hanem a tapasztalatoknak, a csodáknak. És most tessék megnézni egy híres igehirdetőt, Robert Schuller, aki egy szélsőséges, karizmatikus igehirdető, a legsikeresebb amerikai tévé igehirdető, még egész Európában is, ahol a német nyelvterületen hallgatták őt, és nem régen hagyta abba, most 80 év körüli ember ez, és ő azt mondta, hogy nincs gyalázatosabb dolog az evangélium hirdetésének történetében, mint az a stratégia, így mondja, hogy az embereket bűnössé tegyük. Hát ez nem stratégia, hát ez tény, hogy bűnös vagyok. Hát nem kell engem bűnössé tenni, csak rá kell döbbenteni, hogy az vagyok, nem? És akkor ez az ember meghívja az egyik tévé órájának a címe, hogy az erő órája, és akkor meghívja a barátját, aki egy híres pszichiáter, sok könyves író, Gerald Jampolsky, és a következőt mondja el ez a pszichiáter. Találkozott ezzel a Swami Muktadanda guruval, hogy azért olvasom fel, ez nem vicc, mert addig nevethetünk, mikor egy ember azt mondja, hogy es térdre a saját éned előtt, imád magad, addig még nevethetünk. De most tessék megfigyelni, mit csinál a guru? Egy ilyen nagy nevű pszichiáterral, orvos pszichiáterral. Megérintett a pávatollakkal. Úgy éreztem, mintha a tudatunk összekapcsolódott volna. Aztán megérintette a fejemet a kezével. Ezután gyönyörű színek jelentek meg körülöttem, és úgy tűnt, mintha kiléptem volna a testemből. És kívülről néztem volna rá. Olyan színeket láttam, ennek mélysége és ragyogása meghaladott mindent, amit valaha képzeltem. Ezután elkezdtem nyelveken szólni. Csodálatos fénysugár lépett a szobába, és akkor elhatároztam, hogy a továbbiakban nem igyekszem kiértékelni, hogy mi történt velem, egyszerűen egyéválok a tapasztalattal, és csatlakozom hozzá. Hát egy pszichiáter nem értékeli ki, hogy vele mi történt. A következő 3 hónapban energiaszinten megemelkedett, és nagyon kevés alvásra volt szükségem, a szeretet olyan tudattát, ahol voltam tele, amit azelőtt soha nem ismertem. Látjátok, milyen félelmetes? Egy ilyen guru. Ördögi hatalom. És mit tesz? Mintha Jézus Krisztussal találkoztál volna. Ez az antikrisztusi óriási megtévesztés. És akkor egy ilyen embert meg tud téveszteni? Meg. És akkor nem kéne félnünk? De igen. És akkor ez be fog törni a gyülekezetekbe? Erre kórusba azt mondhatok, ugyan már. De most tessék meghallgatni, hol tart az Amerika, és ez nem most már. A 80-as években történt ez. Hol tart Amerikában egy, mondjuk egy gyülekezetet veszek itt elő. Trét, ez a dinamikus fiatal lelkipásztor 3500 fős előadó termének a keresztény hit központjában, Washingtonban, Washington államban, a falai szinte szétfeszíti a sok hallgató, és egyik kedvenc verse, amiről prédikálni szokott, 1 Mózes 1.26, ahol Isten ezt mondta, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ő így magyarázza. Az Atya, Fiú és a Szentlélek is konferenciát tartottak, majd így szóltak, teremtsük meg az embert, mint önmagunk tökéletes hasonmását. Hát nem ezt olvasnánk az igébe, nem? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ez megmozgatja a fantáziámat. Isten pontos képmása. Mondd ki hangosan. Isten pontos hasonmása vagyok. A gyülekezet egy kicsit bizonytalan, de megismétli. Mi lesz már, mondjátok, szólóba vezeti a kórust. Isten pontos hasonmása vagyok. Mondd újra, Isten pontos hasonmása vagyok. A gyülekezet kezd belejönni, és ahogy ismétlik, egyre hangosabbá és határozottabbá és lelkesebbé válik. Mondjátok úgy, mintha komolyan gondolnátok. Most már ordít. Isten pontos hasonmása vagyok. Kiásd, hallgatói követik a példáját. Isten pontos hasonmása vagyok. És a mondatot ismétlik és ismétlik. Amikor Isten a tükörbe néz, engem lát. Amikor én a tükörbe nézek, Istent látok. Ó, halleluja! Hát most mit mondjak erre? És akkor nem akarom folytatni, mert egyik gyülekezet a másik után fogadja el ezt a szörnyűséget, hogy mi Istenek lehetünk, meg hogy Istenek vagyunk. És akkor itt van ez a keresztelő János. Az ember Jézus Krisztusra azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy a sarú szíját megoldjam. Akkor most melyik az igazi kereszténység? Tessék meggondolni, és ne hagyjuk magunkat bolondá tenni. Mert jönnek és bolondá fognak bennünket tenni. Már a fiataljaink egy részét bolondá is tették. És mennek az ilyen lájtos, happy szektákba, és ez a vége, kérem szépen, ez a vége. És akkor nem értik, engem szívnak és ostoroznak, főképp a fiatalok, hogy mi a problémám. Ez. Mert ez a vége. Mert az ördög vezeti a kórust. Nem haltok meg, hanem olyanok lesztek, mint az Isten. Az ige meg azt, az Úr meg azt mondta, hogy hallottuk reggel, de bizony meghaltuk, ha esztek arról a fáról. Hát most akkor melyik az igaz? Menjünk csak a koporsók után, aztán megtudjuk, melyik az igaz. Tehát ne hagyjuk magunkat bolondá tenni, ha nekünk az igazi Krisztusra van szükségünk, akit keresztelő János hirdet, akinek szórólapát van a kezébe, aki megtisztítja a gabonáját, csűrbe takarítja, a polyvát megégeti, oldhatatlan tűzzel. Hát ez a keresztelő János. És tudjátok, mit szeretek ebbe az emberbe? Hogy ez nem alkuszik meg. Nem néz körül, na mit szól ehhez vajon Heródes, na mit szól ehhez a főpap, mit szólnak az írástudók, meg a családom. Nem érdekel senki és semmi, azt mondja, amit az Isten rábízott, az Isten igéjét. És olyan jó lenne ezt tőle megtanulni, mert ez ám az alázat, ez az alázat. Az nem alázat, hogy én körülnézek, hogy ki mit kívánna hallani, mert viszket a fülük, akkor azt fogom hirdetni, amit hallani akarnak. Az ilyen igehirdetők Isten ítélete alatt vannak. És tulajdonképpen én is, mert minden hívő igehirdető. Még ha nem beszél, akkor is. Mert a cselekedeteit beszélnek. És mindegyikünk igehirdető. Mindegyikünk kiáltó szó ebbe a sivár, hitetlen pusztába, testvérek. Mi is kiáltók vagyunk. Igen. Ha prédikál az életed, és ha olyan leszel, mint keresztelő János, hogy egyedül Isten véleménye érdekel, senki másért. Senki másért. Kell, hogy érdekeljen engem, hogy a liberális világ most azt mondja, nem bűn a homoszexualitás? Nem. Azt mondta valaki a gyülekezetembe, hogy engem nagyon félt, mert be fognak csukni. Mondtam neki, jó, akkor becsuknak. Igen, ezt így kell fölfogni. Akkor becsuknak. És akkor, ha meg nem vallom meg az igazat, hanem hazudok és kiszolgálom a világ hazugságát, akkor is becsuknak, csak a pokolba. Onnan meg nem jövök ki soha. Hát el kell dönteni. De komolyan így van, testvérek. És ebben az utolsó időkben még komolyabban kéne venni. Hogy most tényleg ilyen ember akarok lenni, mint Keresztelő János. Ilyen alázatos. Ilyen, és majd meglátjátok, majd mindjárt beszélek, milyen abszolút emberő. Mert hogy nem Isten, meg is vallja. Én egy kicsi senki vagyok, azt mondja. Nem vagyok méltó. Milyen jó, és mi meg döngetjük a mellünket, hogy mi vagyunk a főhívők, meg mi vagyunk a méltók. Nem vagyok méltó semmire, csak kegyelemre. Ugye ez olyan drága dolog, hogy de igen, a kegyelemre, Jézusért a kegyelemre, önmagamért még arra se, de Jézusért, a drága vérért, és olyan gyönyörű Keresztelő János, és ezt kéne tőle megtanulni. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tudjátok, ez az evangélium, ez a Krisztusra mutatás, ez az igazi prédikáció. Íme az Isten báránya. Gondoljatok, hogy szabadult meg Izrael? Hogy a bárány vérével megfestették az ajtófájukat. Nem tudom, a te ajtófáid, a szíved ajtófái megvannak-e festve a bárány vérével. Mert ha igen, akkor kiszabadultál Izrael, kiszabadultál Egyiptomból, és bemehetsz az ígéret földjére. De csak akkor, ha a bárány vérével megvannak festve az ajtófáid. Ez komolyan így van. Hát szóval olyan gyönyörűen beszél az ige. És akkor az összes bárány áldozat erről az egy bárányról beszél. Íme az Isten báránya. Ugye Izraelben a nagy engesztelési ünnep, a Jom Kippur ünnepe, amikor a főpap a nemzetért, a népért, Isten népért mutatott be engesztelő áldozatot. Igen, be kellett mutatni. És jön Jézus, íme az Isten báránya. És tudjátok, mondhatjuk, mi nem vagyunk Keresztelő Jánosok. Nem vagyunk. De ugyanez a minden hívő szolgálata. Nem vagyok méltó, Uram, hogy a sarut szíját megoldjam. Arra se vagyok méltó. Ahogy Péter mondta, eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Nem evezhetünk mi egy hajóba. És mit mondott neki az Úr Jézus? Ne félj! Ember halászá teszlek titeket. Ilyen, ami drága Úrunk, aki valóban, mint bűnös, kegyelemre szorult, közeledik hozzá, és majd meglátjuk, hogy ez a Keresztelő János is milyen kicsi tud lenni. Mert aztán mi is történik? Ez a rendíthetetlen ember oda mer menni a királyhoz, és azt meri neki mondani a retteget Heródeshez, nem a gyerekgyilkos Heródeshez, hiszen most már Jézus felnőtt, eltelt több mint 30 év, itt már másik Heródesről van szó. Oda megy Heródeshez, és mit mond neki? Nem élhetsz a testvéred feleségével. Nem élhetsz a sógornőddel. Micsoda erkölcstelenség és paráznaság ez. Nem élhetsz. Erre mi lesz? Megharagszik a király, főképp aztán Heródiás, ugye a Fülöp negyedes fejedelem testvére volt ennek a Heródesnek, és ő meg szépen elvette Heródiást, mert nyilván Heródiás kikezdett vele, és nyilván így a felesége lett, és ezt Keresztelő János a szemére lobbantja. Mennyire nem merjük mi megmondani, még a saját gyerekeinknek se, hogy édes fiam, így nem élhetsz. Hát meg kell mondanunk. Hát aztán az ő felelősségük, hogy börtönre vetnek vagy sem. Ugye már itt hallottunk egy-két ilyen börtönre vetést, mikor a gyerek többet nem akar a szülővel szóba állni, börtönbe veti. Hát igen, de Keresztelő János megmerte mondani, pedig tudta, hogy az életével játszik, mert ez a Heródes király nem Dávid király volt. Ugye tegnap láttunk egy királyt, akivel lehetett beszélni, aki boldogan adott hálát, ugye Abigail okosságáért, és különösen az Úr kegyelmért, hogy az útjába küldi ezt az asszonyt, és megállítja a vérontásba. Ez a Heródes, ez más ember volt. Egy felfúvalkodott hiú ember, de azért nézzük már csak meg egy kicsit ezt a történetet közelebbről, hogy lássuk Heródest is ebbe a történetben. Tehát a Márk evangélium a 6. fejezetéből fogom felolvasni az igét. Ugye milyen érdekes a megterhelt lelkiismeret. Mikor Heródes király meghallja Jézus csodáit, meg prédikációját, akkor ez az okkult ostobaság jut az eszébe, hogy az a János támad fel a halálból, akit én lefejeztem. Bántott a lelkismeret. Mit tettem? Elhallgattattam az Isten igéjét, ugye? És most erről a szakaszról olvasok. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve közismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne a csodatévő erők. Mások meg azt mondták, hogy illéső. Ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor tehát Heródes ezt meghallotta, aki lefejeztette keresztelő Jánost, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben. Testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak a kedvér, mivel feleségül vette őt. És erre János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember. Azért védelmébe vette, bár hallgatva őt, gyakran zavarba jött, mármint Heródes. Mégis szívesen hallgatta. Végül is eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születés napján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőjének. Ekkor magának, Heródiásnak a leánya ment be táncolni. Megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak, kér tőlem, amit akarsz, és megadom néked. Meg is esküdött neki. Bármit kérsz, megadom neked. Akár országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte az anyjától, mit kérjek. Az pedig ezt válaszolta keresztelő János fejét. A leány erre sietve bement a királyhoz, és azt mondta, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozzá János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönbe, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta az anyjának, amikor ezt meghallották tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és sírboltba helyezték. Rettenetes jelenet, ugye? Milyen kegyetlen és gonosz történet. De ebben a történetben van egy-két olyan dolog, amire jó kitérni. Hogy ne keveredjünk már ilyen dologba. Mert itt ugye testileg mi nem fogjuk soha lefejezni se keresztelő János, se más, de testvérek, mit is csinál tulajdonképpen Heródes? Én így mondanám, elhallgattatta az Isten igéjét. Elhallgattatta, börtönbe vetette, bár akkor még lejárt a börtönbe, és tessék elképzelni, milyen érdekes jelenet, az akkori várbörtönök és a király szépen leballag a foglyához, és ott a rácson keresztül beszélget a prófétával. Hát elég groteszk jelenet, nem? És látjuk azt, hogy fél tőle, mert tudta, hogy igaza van. De nem volt képes megszakítani a bűnös kapcsolatot. Ragaszkodott a bűnéhez. És testvérek, itt egy... Ez olyan, ami bűneink olyanok, mint az atombomba. Mint a láncreakció. Egyik taszítja a másikat, gerjeszt, és egyszer csak robban a bomba. Ez történik itt is. Egyik bűn hozza a másikat. Mert a Biblia ugyan nem írja le, de Josephus Flavius a zsidó háború történetében leírja, hogy az udvari hírek szerint Heródes szerelmes lett ebbe a lányba, a nevelt lányába, illetve az unokahúgába, mert hiszen a Fülöp testvérének a leánya ez a Salomé, akinek tudjuk is a nevét, és szerelmes állítólag ugye Josephus szerint ebbe a lányba. Nagyon igaza lehet, mert azért már egy edzett királyt, egy táncosnő nem szokott így megszédíteni. Tehát azért nyilván ebbe igazság van. És ugye tetszenek látni, egyik bűn hozza a másik bűnt. Mert Isten kiszolgáltatja ezeket az embereket. Igen, a maguk bűnének. És ez történik ebben a történetben, hogy egyik bűn hozza a másikat. És akkor olyan érdekes ugye ez a mondat, hogy eljött az alkalmas idő. Persze itt Heródiásnak jött el az alkalmas idő, mert hiszen Heródes az ő kedvéért mégse fejeztette le Jánost, de akkor miért nem engedte el? Ugye ez is milyen sötét ez az egész dolog. És kiderül, hogy ugye itt megint Heródes király csak a fegyverhordozó. És ahogy hallottuk, ott a hatalmas Góliát mögötte. Igen. Itt megint erről van szó. És Heródes nem tud szabadulni, mert nem egyenes, nem határozott, nem száll szembe a saját bűnével. Testvérek, minden bűnünkkel szálljunk bizony szembe. Mert az a vége, hogy egyik hozza a másikat. És aztán egy láncreakció lesz, mert itt nem csak Heródiásnak jött el az alkalmas idő, hanem az ördögnek. Az ördögnek teremtett Heródes alkalmas időt. Ugye azt mondja az esküjem miatt. Nem véletlenül Jézus azt mondja, ne esküdözz. Ne kötözte meg magadat a szavaiddal. Ne esküdözzél te. Mert nem biztos, hogy azt meg tudod tenni, amire esküdöztél. És ő is megesküdik. Miért kell erre megesküdni? És ha olyan kér? És itt van, egy ilyen embernek nincs érzéke. Mert már a bűn rabja. A nyakig benne van a bűnben. Már nincs érzéke. A lelki ismeret, testvérek, olyan, hát most a saját szakmámból is hozok egy példát, az iparban ugye vannak a különböző értékek, paraméterek, amelyek, ha átlépnek egy határértéket, akkor az veszélyes. És akkor ott egy jelző megszólal. Vagy egy csengő, vagy akármilyen vészjelzés megszólal. És ha tovább növekszik ez a érték, akkor mondjuk egy jobb esetben működik a védelem. De itt nem működött a védelem. Itt meg már jelzés se volt. Mert minél több bűnt elkövetek, annál érzéketlenebb lesz a lelkiismeretem. Ez komolyan. Megöli a bűnt, megöli, elállítja az értékhatárt. Egyre érzéketlenebb a lelkiismeretem. Nem tudjuk megérteni azokat a szörnyű, gonosz embereket, hogy miért ilyenek. Azért, mert már nincs lelkiismeretük. És Heródesnek még ugyan valami volt, mert látjuk, azt mondja, hogy rosszul esett neki, meg csak a hiúsága. Ugye, mert ilyen apró dolgokon múlik, hogy nem akarta a vendégek előtt visszavonni az esküjét, meg hát ugye már megígértem, na és? Hát király az ilyen? Hát ez nem király, aki a saját szavával gúzsba köti magát. Hát én, ha megesküdök egy butaságra, egy rossz dologra, hát akkor nem nincs hatalmam azt mondani, na ezt nem. Ezt nem. Meg lehet engem kötözni. Hát kiderül, hogy nem a keresztelő János a rabot lenne a börtönben, a Heródiás a rab. Vagy Heródes a rab. Igen, ő nem tudja azt tenni, amit akar. És ez a bűn. Azt mondja az Úr Jézus, aki a bűnt cselekszi, rab szolgálja annak. Az eredeti szövegben így van. Rab szolgálja annak. Nem ő parancsol, hanem a bűn. Tehát szoktam mondani a iszákos mentő csoportba, nem te fogod a poharat, hanem pohár fog téged. És ez így van. Ez így van. A pohár fogja az iszákos embert, nem ő a poharat. Mert szokták mondani, hogy akkor teszem le, amikor akarom. Hát ez az. Tessék megnézni. Nem tudta letenni Heródes abban a pillanatban, amikor le kellett volna. Már rég ki kellett volna engedni a börtönből, be se kellett volna csukni, hanem el kellett volna zavarni Heródiást haza. Ezt kellett volna tenni. De a szenvedély kötöz. Ugye? A szenvedély, a bűnös szenvedély kötöz. Rab lesz az ember. Nem tudja azt tenni, amit akar. Olvastam, hogy egy fiatal ember egyik lelki gondozótól rohangál a másikig, örökké nyavajog, mindenkinek panaszkodik, hogy milyen rossz a lelki állapota, meg ez, meg az, mindent magyaráz, és végül elkerül egy öreg paphoz. Ott is elkezdi ezeket a lelki nyavajgásait. Az öreg tapasztalt lelki gondozó azt mondja neki, na ide figyelj fiam, hagyd ezt, mondd meg, mi a bűnöd? Mi az a bűnöd, amiért ide jöttél? Hát akkor kiböki a fiatal ember, hogy egy férjes asszonnyal van kapcsolata. Hát, és akkor te hívő ember vagy? Hát ő hívő ember. Hát akkor most, ha hívő ember vagy, akkor azonnal abba hagyod ezt a kapcsolatot, és bocsánatot kérsz az Úrtól. Hát ő ezt nem tudja abba hagyni. Nem tudod abba hagyni, nem. Hát akkor tudod mit? Van neked Jézus képed? Azt mondja, van. Na hát akkor a legközelebb mész előtt az asszonyhoz, vidd magadtal. És mielőtt belépsz, tedd le Jézus képét a küszöbre, aztán taposd össze. Fölhörken a fiatalember. Jaj, hát ilyet. Hát édesfiam, ahányszor bementél azhoz az asszonyhoz, annyiszor tapostál Jézus képébe. Herodes is beletaposott az Úr képébe, és nem zavarja el az asszonyt, lefejezi a prófétát. Hogy csináljuk mi ezt ma? Én többet nem megyek a templomba, mert a pap azt mondta, hogy a paráznaság bűn. Hát akkor lefejezte gyakorlatilag az igét. Nem akarja hallani. Hallani se akarja. Nekem nem magyarázzon. Nekem senki nem mondja meg. Akkor Herodes sorsára fog jutni. És ugye ebben olyan szörnyű az, hogy ugye milyen gonosz ez a nő, meg a lánya. Lehet ilyet kérni, egy 16-17 éves korúra satszolja ugye ezt a lányt, Josephus Flavius, és ugye ilyen gonosz, hogy ki tudja mondani, hogy a keresztelő János fejét akarom egy tálon. Ez a születésnapi ajándék, a táncért, egy fiatal nőnek. És akkor azt mondják, hogy az ember jó. Na most ugye ezek a jelenetek szörnyűek, és akkor lefejezi keresztelő Jánost, de akkor még itt nyavajok Heródeses csort, hogy hát nem akarja meg a vendégek, meg micsoda szégyen, hogy visszavonja a király a szavát. Nem az a szégyen, hanem az, hogy elhallgattatta a prófétát. Az a szégyen. És mi lett a vége? Nem tudom, emlékeznek-e testvérek, amikor Pilátus átküldi ehhez a Heródeshez Jézust, akkor hiába tetszeleg ott Heródes Jézus előtt, Jézus nem szól hozzá egy szót sem. Pilátussal beszél, a nagy tanácsban is megszólal, de Heródeshez egy szót nem szól. És sokan megkérdezik döbbenten, hogy miért nem. Azért, mert Heródes itt, ebben a pillanatban örökre elkárhozott. Neki többet nem volt bocsánat. Hogy merem ezt mondani? Tudom, mert Jézus nem szólt hozzá egy szót se. Mert elhallgattatta örökre az igét. Annak ellenére tudta, mit csinál. Tudta. Hát itt olvassuk, hogy szívesen hallgatta, meg félt is tőle, és akkor mégis lefejezteti. Hát ez olyan, mint az a vallásos ember, aki azért csak elmegy a templomba, néha meg is ijed, amit ott prédikálnak, meg azért szívesen is hallgatja. De jön egy bűn az életébe, végezünk Jézussal is, meg az egész vallással. És akkor mit akar az ilyen ember utána? Hát ez így nem lehet. És ezek a történetek nem azért vannak megírva, hogy csak szörnyűködjünk rajtuk, hanem hogy tanuljak belőle, hogy nehogy ilyen emberré legyek. Keresztelő Jánosról még szeretnék valami nagyon komolyat elmondani. A börtönben van. És azt halljuk, ugye a Máté 14-ben, hogy elküldi a tanítványait, hogy kérdezzék meg Jézust, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Hát mi történt? Az a keresztelő, aki rendíthetetlen igehirdető, hirdeti, hogy íme az Isten báránya, aki azt mondja Jézusnak ott a Jordán folyónál, hogy te jössz én hozzám, nekem kellene általad megkeresztelkednem. Hát mi történt keresztelő Jánossal? Mi történt a legnagyobb hívővel, testvérek? Mert Jézus mondta, most nem akarom külön felolvasni, de azt mondta, hogy nem született nagyobb asszonytól. Most a legnagyobb, aki asszonytól született, összeomlik a börtönbe. Igen, igen, pontosan ez történt keresztelő Jánossal, hogy az az emberi gondolatsor fogta el. Itt a messiás, én vagyok a követe. Fellépett Izraelbe, és hogy én a börtönbe ülök. Hát nem jogos emberi okoskodás ez. Hát itt van a király, megjött Izrael messiása, én meg a börtönbe ülök, aki hirdettem, hogy te vagy a Krisztus. Hát most akkor hogy van? Akkor tévedtem? Mégiscsak tévedtem? Ugye, hogy a nyomorúság, mennyire nem tudunk az egyéni sorsunkból kilépni, még a legjobb se, a legnagyobb se. Ugye értitek, ő is kegyelemre szorul. Ő is kegyelemre, a legnagyobb is. Hát akkor én. A legnagyobb is kegyelemre szorul. Nem, hogy Istenek vagyunk, ugyan ma. És mit mond neki az Úr Jézus? Fölhörken, hogy János, hát mi történt veled? Nem, ugye? Nem ezt mondja. Ilyen a mi Úrunk, nem ezt mondja. Tudja, hogy porból formálódtunk, ahogy mondja a zsoltáros. Hanem azt mondja, menjetek el, mondjátok meg Jánosnak. És mit kell megmondani? Ami megvan írva, amit ő hirdetett. Mert ő pontosan azt abból az ézsaiási igerészből mondta, hogy én a kiáltó hangja vagyok, ahol aztán olvashatjuk, hogy majd a sánták járnak, a vakok látnak, a leprások megtisztulnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Menjetek, mondjátok el Jánosnak, hogy beteljesedett, ami az igébe van. Értitek, hogy nem kapunk mi mást, mi nem kapunk különleges csodákat, nem kapunk semmit. Ott a sötét börtönbe keresztelő Jánosnak ez az igei üzenet volt az egyetlen világossága. Nem tudom, hogy beleborzong-e a szívetek, hogy a legnagyobb, a Krisztus követe ott ül a börtönbe, semmi más nem kap. Egy igei üzenetet. Szerintem felmelegítette János szívét ez az üzenet. Igen, miért kételkedtem? De hozzáteszi Jézus, boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik. És akkor nincsen itten Isten vagyok, meg ez vagyok, meg az vagyok, meg őrület, meg nyelveken szólás, meg színek, meg hangok, meg minden csodabogár. Ez másik oldal. Ezen az egyenes oldalon csak az ige van. Neked is, nekem is. Ugye Jézus azt mondja a gazdag és a Lázár történetében, mert ez egy történet, és azt mondja, hogy a gazdagnak van egy ötlete a pokolba. Tudnék, ott akar megtérni, de ott már nem lehet. Azt mondja, ott egyből eszébe jut a testvére. Amíg itt élt, addig nem jutott se Lázárra, nem gondolt se a testvére. Ott már eszébe jut, hogy atyám, Ábrahám, küld el Lázárt, hogy mondja meg a testvéreimnek, mert öt testvérem van, hogy ide ne kerüljenek már a helyre. És akkor azt mondja neki Ábrahám, hogy nem mehetünk. Olyan közbevetés van köztünk, hogy innen oda, meg onnan ide senki nem jöhet. És erre mit mond? Persze Jézus adja Ábrahám szájába, van Mózesük, van prófétájuk, hallgassák azokat. Nem úgy, atyám, Ábrahám, mondja a pokolból a gazdag. Ha halottak közül megy valaki vissza, akkor majd megtérnek. Erre Jézus azt mondja, akkor se térnek meg. Ha halottak közül föltámad valaki, csak az igén lehet megtérni. Csak az igén lehet. Hát most tessék megnézni, mióta hirdetgetik ezeket a újraélesztett embereknek a halott látó csodáit. Hát ki tért meg rajta? Senki. Csak az igén. Hát ezt adta az Isten. Mert a mi drága Urunk ezt adta nekünk, az ő isteni szavát, azt a hatalommal kimondott szót. És keresztelő nyilván boldogan halt meg, mert a Krisztusi szó, az ige meggyőzte a szívét. És megértette, az ő küldetése bevégeztetett. És majd egykor az enyém is, a tied is, és akkor boldogan mehetünk, ha megmaradtunk, mint keresztelő János, és ugye látjátok, tudta ő, hogy milyen kicsi. Nem csak alázatoskodott, a börtönbe kiderült. Mi nekünk is akkor derül ki, amilyen kicsik vagyunk, mikor jön a baj, a nehézség, és akkor kérdezgetjük, hát most én hívő vagyok, és most Úr Jézus hol vagy? Hát ő nyugodj meg, hogy ott van, ahol lenni kell. És szeret téged. És az életét adta érted. Igen. És mi nekünk is csak végezzük ezt a drága szolgálatot, és ne legyünk ilyen szörnyetegek, hogy elhallgattatjuk az igét. Mert aki az Isten igét, elhallgattatja. Sokan csodálkoznak, miért romlott össze így a Szovjetunió, hogy még a kutya se öltötte királynyelvét. Azért, mert lefejezték az igét, és eljött az ítélet ideje. És ezt nagyon komolyan kell venni. Elhallgattatta az igét, és akkor Jézusnak már nincs szava, aki ezt tudatosan teszi. Mert ez a kereszt, ez a Heródes mindent tudott. És mégis. Ugye értitek? Ez a mégis megtette. Mert van, aki tudatlanságból cselekszik. Az más. Az más. Ez nekünk szól. Azoknak, akik már tudják, akik hallották az igét. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy nekünk egyáltalán nem kell rettegni, hogy mi heródesekké váljunk, mert nem magunkba bízunk, mert tudjuk, milyen kicsik vagyunk, milyen erőtelenek vagyunk, és tudjuk, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, és ezért szent lábaidnál szeretnénk maradni, és hallgatni téged, szent ígédből élni, táplálkozni, megtisztulni, erőre jutni, és örök életre jutni. Uram, köszönjük, hogy ezt Te végzed el, és a Te kezedből senki sem ragadhat ki minket, és ha látunk ilyen szörnyű történeteket, mint Heródes, ó, milyen jó nekünk, hogy nekünk nem kell heródesekké lennünk. De olyan jó, hogy Te még erre is figyelmeztetsz bennünket, hogy vannak sikamlós dolgok, hogy ne maradjunk meg a bűnbe, hogy hallgassuk meg a Te ígédet, amikor Te szólsz, amikor elér bennünket a prófétai szó, az intés, akkor tudjunk neked engedni. Köszönjük, hogy ebben élhetünk. Ez a mi hívő életünk ugyan sokszor szégyenletes, sokszor nagyon szégyellem, Uram, hogy nem csak 70-szer, 7-szer, hanem még ennél is sokszor, többször megyek hozzád, bocsáss meg. Olyan csodálatos, hogy hallom, Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Olyan hihetetlen a Te türelmed, Atyám, de bocsáss meg, és könyörülj rajtam, hogy ne éljek vele vissza, hanem tudjak mindig hallgatni a Te drága igédre, szavadra, tudjak neked engedelmeskedni. Amen.